Miért gyanús a száj eltakarása? Hogyan próbáltak meg információt kiszedni Bencéből? Vajon tényleg viszket az orrunk a hazudozástól? Ha kíváncsiak vagytok, tartsatok velünk! Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk titeket! A törzsről és a csoportról fogunk beszélni. Úgy gondoltuk, hogy ez egy hasznos kiegészítése lesz ennek a minikurzusnak, hiszen több alkalommal említjük a törzset, mint olyan, illetve hogy milyen önvédelmi mechanizmusaink vannak, amik tulajdonképpen ebből táplálkoznak. És ilyen szempontból érdemes megnézni ennek a hátterét, egy kicsit kontextusba helyezni ezt. Ugye az ember társas lény, és a viselkedésünkben az a évmilliókon keresztül fennálló együttműködési és életforma húzódik meg, hogy törzsekben rendeződve fejlődtünk gyakorlatilag, és ez az evolúciónkban úgy jelenik meg, hogy nem csak egyéni szinten, hanem csoportosan adaptálódtunk a környezetünkhöz, és ez alapján több epizódban meg is említjük, hogy a csoportnorma követés fontossága az egy alapvető emberi motívum, és ez egyik legnagyobb félelme az embernek a törzstől való kitaszítottság, és ez jelenik meg például, amikor publikus beszéd során emberek izgulnak, valamint amikor például a fehér hazugságokat mondunk egymásnak, hogy ezáltal is a csoport által, a másik ember által elfogadottabbak legyünk, azaz ne taszítsanak ki. És akkor ezzel kapcsolatban szeretném megosztani, hogy a több szem többet lát mondást, azt pszichológiai kísérletek során be is bizonyították, méghozzá a Mona Lisa festménynek a feldolgozása, megtekintése során végeztek el ezt a kísérletet, hogy vajon ugyanúgy látjuk-e a festményt, hogyha egyedül, vagy pedig hogyha csoportosan nézzük, azaz, hogyha egyedül van valaki a teremben, és úgy tudja nézni a festményt, vagy hogyha többen vannak bent. És a több szem többet lát elv lett gyakorlatilag bebizonyítva azáltal, hogy neurális szinten tudták bizonyítani, hogy igenis máshogy látjuk a festményt, így gyakorlatilag mást is lehetett volna ugye kísérletbe bevonni, gyakorlatilag máshogy látjuk a világot, hogyha egyedül vagyunk, illetve hogyha társaságban. Általánosságban el lehet mondani, hogy egyedül ugye borúsabban, kritikusabban szemléli az ember a világot, ugye társaságban ehhez képest pozitívabban, optimistábban. Egyébként ebben a kísérletben is erre világítottak rá, hogy úgy szebbnek látták a képet, amikor csoportosan tekintettek rá, de itt lényeg az volt, hogy neurálisan más pályákat mozgatott, meg más volt a percepció ez alapján. És akkor szintén ezt a csoporttól való kitaszítottság és a világ észlelése közti összefüggést vizsgáló kísérletet szeretnék szintén megemlíteni. Egyébként minden, amit elmondok, az a Szegedi Tudományegyetem pszichológiai karánról több órai anyagban hangzott el, ezeket gyűjtöttem össze. Megemlíteném Csibiri Péter, illetve Csábi Eszter oktatókat, és innen is üdvözlöm őket, és köszönöm, hogy hátteret adtak a mai adáshoz. És ugye ez a kísérlet, amit ide behoznék, az egy olyan szituáció volt, amikor egy színész a New Yorkban oda ment egy fához, és elkezdte kémlelni, nézni, hogy mintha valami lenne a fa tetején, és a járókelők megálltak, megkérdezték, hogy mit keres, mi lehet ott, vagy hogy miért nézi a fát. És ez a színész elmondja, hogy kiszökött a kígyója, és felmászott a fára. Nyilván ez nem egy valós eseményen alapult, hanem ez csak egy fikció volt. De az emberek próbáltak segíteni, próbáltak nézni a fát, hát ha ők is meglátják, és ugye ahogy egy szép csoport, egy kisebb csoportot kialakult a fa körül, többen megesküdtek rá, hogy látták a kígyót, és mutogatták is, hogy hol látják, és gyakorlatilag a csoporthatás és a csoportnorma követés okán tényleges észlelése volt embereknek, hogy ők bizony látták a kígyót. Úgyhogy ez is egy olyan bizonyíték arra, hogy, hogy igenis csoportban fejlődtünk, és hát nem véletlen, hogy egyébként azok az emberek, akik kiszakadnak a társadalomból, vagy akár mondjuk egyedül vannak sokáig, azok nem csak, hogy nagyon hamar rosszul kezdik magukat érezni, hanem ugye sokan elvesztik a realitásukat, és akár úgy megbolondulnak, és emiatt is képzik például ugye a NASA-ban is különböző egyéb szervezetekben arra ki az astronautákat, hogy képesek legyenek hosszú ideig egyedül lenni akár. És még egy másik kísérletet mutatnék be, ez pedig szintén ezzel a témával foglalkozik, de egy kicsit más szemszögből, ez az emlékeink és az emlékeink feldolgozását hivatott kutatni. Lényegében a vizsgálat során a kísérleti személyeknek a családi albumaiba beletettek olyan extra képeket, amik nem megtörtént élményeken alapultak, tehát gyakorlatilag itt ebben a konkrét példában a családi fotóalbumba ilyen képszerkesztők segítségével, Photoshoppal beletettek olyan képeket, ahol léghajózni volt a család, és erről voltak képek, és a kísérletnek a lényeg az volt, hogy elkezdtek végigmenni az albumon, és minden egyes képnél el kellett mondaniuk, hogy mi történt. És hogy a tényleges emlékeket felidézték magukba a kísérleti személyek, elmondták, hogy igen, nagyon jó volt, itt voltunk, ott voltunk, és így mindent leregisztrált a kísérletvezető, és amikor elértek ahhoz a képhez, ahol a léghajózás történt, ott picit megtorpant a kísérleti személy, és hát mondta, hogy hát valójában nem is nagyon emlékszem, hogy pontosan ez hogy volt, nem rémlik, hogy voltunk léghajózni, és mondta a kísérletvezető, hogy semmi baj, akkor menjünk tovább a következő képekre. És ahogy tovább mentek a képeken, egy ponton megállt a kísérleti személy, vagy tipikusan ez volt, ami bekövetkezett, hogy elkezdett feljönni az emlék a léghajózással kapcsolatban, és megemlítette, hogy igen, most már utólag rémlik, hogy ott voltunk, és nagyon szeles volt az idő, és látom, hogy ez a vastag pulcsi volt rajtam, hogy a képen is látszik, és elkezd az emberi agy gyakorlatilag előállítani más meglévő emlékekből egy új emlékképet, ami igazolja azt az információt, hogy ők ott voltak. És hát az elég érdekes, hogy a kísérleti vezető ilyenkor elmondta, vagy ezután megosztotta a kísérletben résztvevőkkel, hogy hát valójában ez egy photoshopolt kép volt, akkor a legtöbb kísérletben résztvevő az esküdözött rá, de hogy emlékszik, és ő pontosan tudja, hogy milyen volt, mert emlékszik a léghajó színére, és arra a nyári napra. Úgyhogy hát ilyen érdekes gyakorlatilag az emlékezete is az embernek, hiszen nem tudunk mindent visszaidézni, ami történt velünk, nem emlékszünk folyamatosan mindenre, hanem arra hivatott a csoport és a közösség arra jött létre, hogy akár az emlékeink terén is kiegészítjük egymás gondolatait, és csak bizonyos ilyen chunkokban rendeződve, ilyen nagyobb emlékképekbe rendeződve tudunk felidézni eseménysorokat. Pontosan az átkötő részeket, azokat nem memorizáljuk, hanem azokat bepótoljuk olyan eseményekkel, ami például már megtörtént korábban, vagy valaki mással történt meg egyébként, és ezért is lehet az, hogy nem a rossz szándék vezérel valakit, aki egy adott történetet, ami évekkel ezelőtt történt, újra és újra felidézve, már egy picit mindig máshogy meséli el, és egy kicsit úgy a történet olyan szabad életre kell, és már a kicsit így a színezés is ugye ilyenkor előfordul, hiszen valójában is már úgy emlékszik vissza arra az eseményre, hogy azt mondjuk többször elmondta, vagy akár más emlékekből táplálkozva kiegészül. Csoportról, törzsről beszélgetünk, miért fontos ez, hogyan kapcsolódik ez a testbeszédhez, és elérkeztünk ide a 13. epizódhoz.
Így van, és eredetileg, ugye csak hogy tudjátok ti is, hogy 12 epizódot terveztünk az első évadban, ebből 13 lett, mert úgynevezett nested loopokba kerültünk bele, és hát nem csak az, hanem úgy éreztük, hogy muszáj vagyunk megosztani veletek mélységében dolgokat ahhoz, hogy olyan értéket adjunk át, ami használható, és a használhatóság mentén, a hasznosíthatóság elvén haladunk, és próbálunk értéket teremteni számotokra. Úgyhogy a korábbi adásunkban a stresszel kapcsolatos gesztusokba mentünk bele, ma pedig a megtévesztéssel kapcsolatos gesztusokat, illetve a verbális megtévesztéssel kapcsolatos gesztusokba fogunk érintőlegesen belemenni, és csak azért érintőlegesen, mert az egész második évad az gyakorlatilag arról fog szólni, hogy ezt kibontsuk. Hogy ezt kibontsuk, és élőben elkapjuk majd ezeket a jeleket, és minden mást is természetesen. De aki azt mondja, hogy ez könnyű szakma, illetve hogy ezt könnyen meg lehet tanulni, na az hazudik. Az hazudik. Úgyhogy pontosan ebből az okból kifolyólag, ha valaki nem hallotta az első, vagy nem nézte az első epizódot, stb., akkor lerálom neki, hogy ez volt eredendően nekünk a célunk, hogy egy olyan oktatási sorozattal rukkoljunk elő számotokra, ami már elegendő alapot biztosít ahhoz, hogy egyrészt szívből remélem, hogy átformálja a világnézeteteket, hiszen nem csak hazugságvizsgálatról, vagy változásvizsgálatról beszélgettünk itt Lacival, hanem tényleg belementünk a viselkedés elemzés kapcsán, a pszichológián át, a befolyásolás technikákon keresztül, a meggyőzésen át mindenig, és olyan profilozói szemléletmódot szerettünk volna átadni a számotokra, amivel gyökeresen és pozitívan hatunk a te életedre. Úgyhogy egy ilyen rövid bevezető után látom, hogy Laci bólogat, kérlek
parancsolj. Igen, és hogy ne érezze senki úgy, hogyha most megnézte ezeket a részeket, akár audio formátumban, akár videóban, hogy na, hát most meghallgattam, de hát hogyan fogom ezt megjegyezni, hogyan fogom én ezt alkalmazni, hogyan fogom ezt én kiszúrni, tehát hogy persze meghallgattam, de hát nehéz ugye ezt így nap mint nap figyelni, és mindenre figyelni, tehát nem is lehet gyakorlatilag, és hogy nem kell megijedni, hiszen most ez egy nagyon jó alapot adott, hogy egyáltalán értsük, hogy mi miért van, és a második évadban, amikor videókon keresztül és olyan személyeken keresztül, akiket ismertek, tehát rajtuk az ő videóikon keresztül közösen fogjuk tudni az elemzések során alkalmazni, amit itt most végigvettünk.
Tehát konkrétan láthattok engem élőben profilozni videóelemzések kapcsán. És talán ez fog majd elég tápolajt adni számotokra, hogy ti is elkezdjétek ezt praktizálni. És csak nagyon pici adalékot adnék hozzá, hogy hogyan kell ennek nekifutni, mert ennek már most is nekifuthatsz. Sőt, arra kérlek, hogy fussál neki. De ugye van az angol mondás, hogy lehet megenni egy elefántot, hát, hogy darabokban. Tehát itt is sírva kérlek benneteket, hogy ne akarjatok mindent egyszerre. Én nekem például az egyik olyan technikám, amit javaslok számotokra, az lenne, hogy egy héten csak egy gesztus nézzél ki. Tehát azok a gesztusok, amik a VPR-ben vannak, a viselkedés periódus rendszerében, és most már lassan kellemetlenül érzem magam, hogy itt állandóan reklámozom saját magam, de nem tudjátok máshonnan letölteni a világon magyarul csak tőlem. sziklaibence.com-ra felmentek, leszeditek, és ha semmi más nem csináltok, csak egy való világot mennyit lehalkítod egyébként magát az adást, és azt mondom, hogy jó, akkor ezen a 10 percen keresztül csak azt nézem, hogy mikor villantották a szemöldöküket. És nem akarok tulajdonítani hozzá semmit. Tehát ne a sírva kérlek, ne akar tulajdonítani hozzá először semmit. Csak figyeld meg, szoktasd rá az agyadat arra, hogy ez neked fontos. És abban a pillanatban, amikor egyre többször repetícióval, ismétléssel viszed bele a tudatalattidba, hogy neked ez fontos, akkor a tudatalattid az RAS-en keresztül, a Reticular Activating System-en keresztül egyre többször fogja neked, illetve nem is megmutatja neked a bejövő információ áradat körül azokat az elemeket, ami a szemöldök villantáshoz kapcsolódik. És akkor be tudod hozni a kognitív funkciókat, és azt mondani, hogy hoppá, most ez történt, ez most illeszkedik a szituációhoz, vagy pedig nem. És ezt addig gyakorlod, ameddig vissza nem ülteted a tudatalattidba. Tehát, hogy itt igazából ezt beszéltük megint csak az első podcastok alkalmával, hogy semmi más nem csinálunk, csak a tudat alatti tudásunkat, hiszen a testbeszédet mindenki tud elemezni, te is tudsz elemezni testbeszédet, csak maximum. Nem fogod tudni elmondani, na most akkor ez össze is felmentek a szemöldöké, és egyébként pedig lefelé görbült a szája, akkor ez a gyász jelenti, hanem azt mondod, hát ez szomorú. és nyilván ezt mindenki fel tudja ismerni, de hogy az, hogy felszínre hozod, meg tudod indokolni, hogy most mi történik, össze tudjad hasonlítani a szituációval, tehát hogy a nőknek megint az előző epizódokban, hogy csodálatos szokott lenni az a hatodik érzékük, amikor azt mondják, hogy nem tudom, hogy mit, de valami bűzlik. Nem tudom rátenni az ujjamat, hogy mi lehet ez a dolog, de valami bűzlik. Nos, pont ez az a pont, ahol mi útmutatást adunk neked ezzel a podcasttal, hogy rá tud tenni az ujjadat. Tehát, hogy logikusan meg tud indokolni, hogy mi újság a falújságon, és ezt addig ismételjed, ameddig vissza nem ülteted a tudatalattidba repetícióval. És ez csak úgy megy, hogy én például kezdeném egyébként, ha már hallhatok tanácsot nektek, hogy a pislogásszámmal kezditek. Vagy pedig olyan arcon lévő dolgokkal, amivel mindig beszéltek valakivel. Tehát mindig. Tehát nem lehet egy beszélelemzésképpen, nem lehet azt mondani nekem például kifogásnak, hogy hát nem volt idő megfigyelni. Basszus, nem beszélgettél emberrel a mai nap folyamán. Tehát, hogy nem kerül extra energiába. Nem kerül. Csak a mindennapi beszélgetési során kezdj el tudatosan figyelni mondjuk egy gesztusra, mondjuk a pislogás számra, mondjuk az ök összeszorításra, mondjuk a megvetésére, mondjuk az orjuk tágulásra, stb. És ezt csináld egy héten keresztül, és csak azt az egyet, semmi mást. Csak azt az egyet figyeld meg. És hidd el nekem, vasárnapra, vagy a hétvégére olyan dolgokra fogsz rájönni, és már nem fogsz kognitív energiát, tehát nem fogsz kritikus gondolkodást belefektetni ebbe, hiszen automatikus lesz, és egyszerűen majd csak a tudatalatti megvillantja azokat a pontokat, amikor valami ellentétben van. Tehát nem kell rá már erre, hidd el nekem, hogy nem kell fókuszáljál rá.
Most pedig rátérünk a legizgalmasabb részére, hogy a Bence is mondta, tehát ez ami az egész haba tortán tulajdonképpen, mi nem más, mint a megtévesztés.
Igen.
Egy kicsit helyezzük ezt kontextusba. Mit értünk ez alatt?
Okés. Megtévesztésnek több fajtája létezik. Jó, tehát hogy tényleg egészen attól kezdve, hogy úgynevezett white lie, tehát hogy nézek ki, drágám, jól, vagy hogy érzed magad jól. Ez a legnagyobb hazugság, amit hallasz minden nap, százszor. Hogy vagy? Jól. Ez a szociális, társadalmi működésünknek az alappillére a hazugság gyakorlatilag. Na, 3 perc alatt csinálnánk ki egymást, hogyha ha mindig, gondold el, mindig minden feltételben te az igazat mondanád. Jó, tehát ez egy coping mechanizm, hogy így mondjam, a társadalmi és a saját túlélés szempontjából. Jó, és effektíve, ami mai részben amivel szeretnék belemenni, az a 4.0-ás értékkel rendelkező viselkedés periódusos rendszerében lévő elemeket szeretném kiemelni nektek.
Te a 4.0-ás ez mit jelent?
Hát, ugye az a lényeg, hogy Chase volt először a világon az, aki gyakorlatilag matematikai rendszerben rendezte a hazugságvizsgálatot. És azt mondta, hogy van egy úgynevezett MTR rátánk, az a megtévesztési ráta, ami minden egyes gesztust értékel 1-4-ig. Jó, tehát tenyérrel fölfelé a kezek, az 1.0. Jó, nyitott tenyér, 1.0. Igen. Fejdöntés, 1.0. Szóval egyébként a fejdöntés már kombinálva van amúgy a keresztbetett karral például, az már ellentétes. Ugye conflicted gesture, hogy így mondjam. Na akkor az viszont már vörös zászlót jelent. Tehát, hogy az egész VPR az úgy van felépítve...
De csak az 2.0, vagy akkor az mit történik?
Az 4.0-ra értékelődik rögtön.
Ja, értem. Aha, tehát, hogy a gesztusnak a jelzés értéke, vagy a hazugság valószínűség értéke az 1-ről rögtön, ugye, 4-re ugrik. Akár 4-re, ami a maximum.
Így van, a maximumra ugrik. Igen. És egyébként ezek a gesztusok, ezek mind pirossal vannak jelölve. Tehát a conflicted gesture-ök, azok pirossal vannak jelölve az értetőség kedvéért. Jó, tehát ebbe sajnos nem tudok belemenni, mert hogy egyszerűen ez egy kurzus, ahol kibontom ezeket neked mélységében. Viszont, amit tudni kell, hogy a 4.0-ás értékek, akár a gesztushiány is egy 4.0-ás érték, viszont vannak olyan elemek a VPR-ben külön színnel jelölve, amik még jobban, nagyobb valószínűséggel a megtévesztés felé mutatnak. Úgyhogy én ebből most négyet emelnék ki nektek, az összes többi ott van. El tudod olvasni, hogy oké, álkitolás, 3.0, oké. Most ezt láttam. Nézzük meg, hogy milyen gesztusokat látok még az álkitolás előtt, közben és után. Az egy gesztus család, bocsánat, az egy cluster, azt akartam mondani, amit nézünk effektíve a hazugságvizsgálat tekintetében. Tehát, hogy nem ragadok ki sohasem egyetlen egy gesztust, hanem mindig klaszterekben fogom vizsgálni ezt a témát, és összeadogatom, nem csak semmi mást, szó szerint, de hogy halálkomolyan mondom nektek, az FBI-nál is ezt csinálják. Tehát, hogy fogják, azt megnézik, hogy ajaköszeszorítás után pislogás számemelkedés, félvávonás, utána nemi védekezés, és stb., és megnézik, hogy ez egy kérdés előtt is után, előtt alatt is után vonatkozik-e, és ezeket összeadják, ezeket a pontokat. És lesz, hogy 1, 2, 3, 4 pontig ugye mehet fel az egyes viselkedés, és azt mondják, hogy ha ez 11-nél nagyobb az az érték összeadva, akkor az nagy valószínűséggel megtévesztés rejteget a háttérben.